Párizs a feszültséget szítja azzal, hogy idegen csapatokat tervez Ukrajnába küldeni, hangzott el orosz részről, ugyanis egyre több európai vezető biztosítja támogatásáról Emmanuel Macron francia elnököt, aki ugye nem zárta ki a lehetőségét, hogy NATO katonákat küldjenek Ukrajnába. Lettország, Litvánia, Csehország és Lengyelország is úgy tűnik, hogy mellettel, és azt mondják, hogy nem szabad vörös vonalat húzni, és az ukrán külügyminiszter pedig azt mondta, hogy nem kell aggódni a háború kiszélesedésétől, mert szerinte az orosz elnök csak fenyegetőzik, de hogyha visszagondolunk a két évvel ezelőtti eseményekre, akkor pont így ment neki Ukrajnának Oroszország. Somkuti Bálint, a Matthias Korvinusz Kollégium geopolitikai műhelyének kutatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát megosztja Európát és a szövetségeseket is ez a kijelentés, illetve az is, hogy kik állnak mellé és kik nem. Érzékelhetőek-e már egyébként ezek a feszültségek?
Hát a szakértők körében azért igen komoly homlokráncolást okozott Macronnak ezekkel a kijelentéseivel, mert se a francia, se mondjuk a litván vagy a lett hadsereg azért nem tekintett egy igen komoly ütőerőnek. A lengyel egy más kategória, de hogyha azokat a számokat nézzük, hogy a legújabb információk szerint nem is 350, hanem inkább 400-450 ezer ember harcol mind a két oldalon, tehát oldalanként a frontvonalon, akkor nehezen látni azt, hogy hogy tudnának ezek az államok együttesen egy olyan ütőerőt kiáltani, ami jelentős mértékben megváltoztatná ezt a kalkulust. Onnantól kezdve viszont, hogy egy katonailag mondjuk így kisebb súlyú vagy jelentéktelen erőről beszélünk, akkor annatok kezdve inkább csak a szimbólumokról és nem a tényleges beavatkozásról lehet szó.
Ugye Ukrajna azt mondja, hogy nem kell aggódni, ez az előzőekben is elhangzott, illetve hogy nem kell tartani az eszkalációtól sem, nem is értik, hogy miért aggódnak emiatt akár politikusok is, mert hogy az eddigi fegyverszállítmányok sem vezettek semmiféle félelemhez, illetve hát tulajdonképpen sikerhez sem, és hogy Vlagyimir Putyin csak fenyeget. De hogyha magunk elé képzeljük a térképet, akkor mit látunk, hogy Ukrajna elfoglalásával, bevételével hogy áll Oroszország? Mennyire haladtak előre, vagy mennyire helyeződtek át a frontvonalak? Mikor érkezhet el az a pont, amikor az ukránok mondjuk megadják, vagy megadhatják magukat? Putyinnak kell-e egész Oroszország, vagy inkább csak szimbolikusan területek?
Picit hagyd kezdjem távlabról, hogy a nyugat alapvetően Clausewitz és Zsomini elvei alapján gondolkozik, mind a két katonai teoretikus azt hangsúlyozta, hogy egy döntő csatában kell megverni az ellenséget, hogy Zsomini inkább a támadáson volt hangsúly, Clausewitz pedig a döntő csatának a szimbólumát emelte ki, amely után az adott ellenséges hadsereg képtelen arra, hogy megvédje a fővárost, és ezáltal a főváros elfoglalásával értelmetlenné válik a háború. Na most egyértelműen az orosz hadicélok nem erre irányulnak. Tehát az orosz hadicélok arra irányulnak, hogy Ukrajnát összeomlásba kényszerítsék, vagy bedöntsék, hogy egy kicsit ilyen egyszerűbben fogalmazzak. Tehát gyakorlatilag egy olyan állapotot akarnak előidézni, amikor akár a társadalom, akár a gazdaság, akár a hadsereg képtelen a küzdelem folytatására. És ez az a fajta gondolkodás az, ami például abban testesül meg, hogy a legerősebb pontjait támadják az ukrán védelemnek, tehát nem egy Clausewitz-i vagy Zsomini szerinti megkerülő művelettel bekeríteni, és utána gyakorlatilag megsemmisíteni akarják az ukrán erőket, hanem a legerősebb pontnak mennek ki rendszeresen. Mariupol, Bakhmut, Avgyijivka, tehát nem kerülik ezeket a pontokat, hanem ott mennek az ukrán erőknek neki. Tehát azokat az erő fölényben fennálló, valóban létező előnyeiket, mint a tüzérségi lőszer, tüzérségi eszközök, bizonyos szempontból az egyéb támogató eszközök, ezeket maximálisan ki tudják itt használni. Tehát a nyugat azért van súlyos tévedésben, azt hiszi, hogy Vlagyimir Putyin katonailag akarja elfoglalni Ukrajnát, de nem. Ő be akarja dönteni az államot, és utána odavonul be, ahova akar.
Jó, ugye a NATO továbbra is elzárkózik, nyilván megvan ennek a maga oka. Azt mondja Stoltenberg, hogy nincs arra vonatkozó terv, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, és sem a NATO, sem a NATO tagállamok nem részesei ennek a konfliktusnak, vagy legalábbis nem szabad, hogy részesei legyenek ennek a konfliktusnak. A NATO és a NATO tagországok nem tudják meggyőzni Franciaországot arról, hogy mivel jár egy ilyen beavatkozás?
Normál esetben egy állami vezetőnek, ráadásul a francia elnöknek kellene, hogy legyenek olyan tanácsadói, akik a valós helyzetről, a valós képről tájékoztatják. Tehát mielőtt ilyen mondjuk így légből kapottnak, vagy a teljesen valószínűtlennek tűnő állításokat tesz, kéne, hogy valaki elmondja neki, hogy mik a valós képességei a francia alkalmatlan a szövetséges hadseregeknek is. Most ez vagy nem történt meg, vagy Macron nem hallgatott ezekre a tanácsadókra. Másik dolog, hogy az a Jens Stoltenberg, aki eddig azért meglepő dolgokat mondott, az most úgy tűnik, hogy ő a realitásnak és a valóságnak a hangja, ugyanis nemrég konzultációt kért Macronnak, hogy ezekről a dolgokról beszéljenek, nehogy Macron véletlenül a NATO-t is belesodorja ebbe a konfliktusba.
Hogyha a NATO ország csapatát támadják meg Ukrajnában, akkor életbe kell léptetni az ötös cikkeit, ugye a kollektív védelmet.
Elméletileg nem, de gyakorlatilag összehívhatja a tanácsot, az Atlanti tanácsot a Franciaország arra való hivatkozással, hogy létfontosságú érdekei sérültek. És ekkor szavazni kell, konszenzusos döntést kell hozni. Ugye a jelek alapján nem születne ilyen döntést. Attól függetlenül a reális veszély az, hogy a NATO belesodródhat egy ilyen konfliktusba, hiszen lehetnek olyan NATO eszközök, amiket Franciaország igénybe venne egy ilyen felvonuláskor. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes és érdekes szituáció, hogy nem értem, hogy miért játszik Macron a tűzzel, mert a nemzetközi támogatottsága egyértelműen nincs meg, a belpolitikában ami nem tudom, mit tudna ezzel elérni.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi Macronnak a célja ezzel a kijelentéssel, miért szítja tulajdonképpen a tüzet, és hogy állhatnak-e például anyagi érdekek a francia elnök kijelentése mögött, már csak azért is, mert ugye nemrég volt az, amikor bejelentette, hogy felgyorsítja a francia fegyvergyártást, hát abban pedig ugye tudjuk, hogy sok pénz van.
Elképzelhető, hogy nagyon érdekes, hogy a civil háttérrel rendelkező szakértők tanástalanok, és nemrég Földi László és tábornok úr is, Horváth József tábornok úr is arról beszéltek, hogy valószínűleg belpolitikai okai lehetnek, tehát lehet, hogy ők tudnak valamit, amit mi nem. Úgyhogy én csak arra tudok gondolni, hogy valamilyen pozícióra pályázik Macron elnök, amely pozícióhoz ezek a kijelentések közelebb vihetik őt. Nem úgy tűnik, mint hogyha hamarosan befejeződő francia politikai pályát fel akarná adni, szerintem valamelyik nagyobb nemzetközi szervezet ENSZ, NATO-nak valamelyik pozíciójára pályázik.
Ugye itt a fegyverszállítmányokon kívül nagy gondban van Ukrajna, hiszen meg kell oldani azt az emberállományt, akiket kiküldhet a harctérre, itt már régen nem katonákról beszélünk. A szlovák külügyminiszternek volt egy felvetése, ő azt mondta, hogy körülbelül 300 ezer ukrán férfi van, akit haza lehetne küldeni, akik például a háború vagy éppen a bevonulás elől menekültek el, és mi segítené jobban ugye az ukrán hadsereget, mint hogyha a sajátjaik harcolnának a harctéren. Lát-e erre bármiféle esélyt vagy lehetőséget, hogy ez megtörténjen? Mert azért ez mégiscsak az ő háborújuk, és hogy most az Európa más tagországainak a katonáit oda küldeni, miközben ukránok pedig szerte Európában élik az életüket, kérdéseket vet fel.
Egyrészt hagyj kezdjem azzal, hogy a szlovák kormány igen érdekes csavarokat és kavarokat tesz ebben az álláspontjában, hiszen Ficónak többször arról beszélt, hogy ő nem fog többet semmit küldeni Ukrajnába, ezzel szemben a külügyminisztere pedig olyan dolgokat mond, amik egyértelműen ezzel szemben mennek, hogy ez is egy érdekes történet. A másik pedig az, hogy Európa mindenkit befogad, csak azokat nem, akik ténylegesen egy háború elől menekülnek. Tehát az Afrikában nem jó a helyzet, de azért akkor a háborút Ukrajnában kevés van. Tehát az Európai Unió pontosan azt a fajta szolidaritást, pontosan azokat a fajta alapelveit köpni szemben, ha egy ilyen lépést meghozni, erről már mások is beszéltek egyébként, amelyről elméletileg híres. De nyilván, hogyha választanunk kell, hogy kimenjen harcolni Ukrajnába a saját katonáink vagy az ukránok maguk, akkor nyilván az utóbbi a jobb álláspont, de mi lenne, hogyha békéről kezdenénk el beszélni, mi lenne elkezdenénk keresni a háborúból kivezető utat, és nem azt, hogy hogyan lehet még tovább meghosszabbítani.
Hát Ferenc pápa elkezdte keresni a háborúból kivezető utat, legalábbis egy újságírói kérdésre azt mondta, hogy Ukrajnának lassan el kellene dönteni, nem így fogalmazott pontosan, de hogy a fehér zászlót mikor kezdi el lobogtatni. Mire természetesen az ukránok ezen felháborodtak, és azt mondták, hogy az ő zászlajuk kék és sárga, és nem állnak be semmiféle más zászló alá.
Na most ez önmagában megint egy hosszabb elemzést, hogy hogy lehet egy le nem adott rögzített, de még le nem adott interjúból hosszivároghatnak ki pontosan olyan részletek, amelyek nyilvánvalóan a szövegkörnyezetből kiragadva rendkívül rossz képet festenek Ferenc pápáról, úgyhogy ebben ne is menjünk bele, mert több alkalommal nagyon fölháborítottam, és nagyon fölzaklattam magamat ezen a kijelentésen. Egy dolgot hagyd tegyek hozzá, és ezt elmondtam már több helyen is, Osztyapenko és Tejmec is, amikor a körbezárt német-magyar helyőrséget Budapesten 1940-ben felszólították a megadásra, fehér zászlóval mentek. Én nem hiszem, hogy a várost bekerítő vörös hadsereg meg akarta volna adni magát. A fehér zászló a tárgyalásnak a szimbóluma. Erre utalt a pápa is, nem másra.
Fél percünk maradt, vannak-e NATO katonák Ukrajnában?
Vannak, de specialisták, kislétszámú specialisták, tehát szervezett NATO kötelékek nincsenek.
Az elmúlt percekben Somkuti Bálinttal, a Matthias Corvinus kollégium geopolitikai műhelyének kutatójával beszélgettünk arról, hogy a Kreml szerint Párizs feszültséget szítja azzal, hogy idegen csapatokat tervez Ukrajnába küldeni.